Tribune, a Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem két műsorvezető társam, Nyírő Erik és Szabó Balázs.
Sziasztok! Köszöntünk mindenkit, Erikkel!
Mai adásunkban pedig van egy exkluzív, különleges vendégünk, Puzsér Róbert, műsorvezető, kritikus, újságíró. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagy megtiszteltetés számunkra.
Örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok!
Szervusz!
A mai adásban a Európa bajnokság lesz a főszerepben, és kicsit rendhagyó módon politikai és társadalmi irányba fogjuk megközelíteni az Európa-bajnokságot, de még mielőtt rákanyarodnánk az EB-re, beszéljünk arról, hogy hogyan kezdted el követni a labdarúgást, mi az, ami megfogott benne, mióta szereted, hogyan kapcsolódsz ehhez a sporthoz?
Hát azt hiszem, hogy az 1982-es futballvilágbajnokság volt az, ahol engem ez az élmény elragadott. Abban az évben rendezték a Bayern München Aston Villa begdöntőt, amit az Aston Villa nyert, és ezek a legkorábbi emlékeim a futballról. Ezen a VB-n nyertünk San Salvador ellen 10-1-re. És az például egy olyan emlék, ami így elég erősen megmaradt. Mennyi lehettem akkor? 8 éves. De azt hiszem, hogy aki a futballt úgy nagyon szereti, az azt hiszem, hogy annak a számára ez a magával ragadó geometriája a dolognak, ez a futballnak a varázsa, hogy nem tud birtokolni a labdát valójában, a szó szoros értelmében, úgy, ahogyan mondjuk akár egy kosárlabdázó, akár egy kézilabdázó, vagy bármilyen más játékban. Ez az egyetlen olyan játék, amit lábbal játszanak, olyan labdajáték, hogy lábbal játszanak. Ugye lábbal nem tudod birtokolni a labdát, de a fuciban mégis beszélünk ilyenről, hogy labdabirtoklás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy anélkül, hogy birtokolnád, a szó szellemi értelmében az uralmad alatt tartod, vagy egy csapat az uralma alatt tartja a labdát. És ebben van valami több, mint professzionális, vagy több, mint úgy akaratlagosan birtokolható, uralható. Azt hiszem, hogy a dolog az attól olyan magával ragadó, hogy a láb az evolúciós funkcióját tekintve nem arra szolgál, hogy labdázz vele, hanem arra, hogy járj rajta, meg fuss rajta. És a kéz szolgál a maga evolúciós funkcióját tekintve arra, hogy a labdát birtokold vele. Csak hogy a futballban a kézzel tilos hozzáérni.
Kivéve a kapus.
Igen, a kapus hozzáérhet, igen. És hogy pont ez a lényeg a futballnak, meg a futball sikerének. Hogy minden olyan játékban, ahol kézzel birtokolhatod a labdát, tulajdonképpen ez a művelet, ez megegyezik a kezeidnek az evolúciós funkciójával, tehát egyszerűen nem művészet, hanem funkció. Viszont amikor az ember a lábával birtokolja a labdát, az már művészet. És az embernek nagyon-nagyon sokszor van ilyen érzése a futballban, amilyet például soha nem tud érezni a kézilabdában. Én legalábbis soha nem tudtam megérezni a kézilabdában, hogy mondjuk a Nagy László, aki egy ilyen világklasszis kézilabdázó volt, az mekkora művész. Nem volt ez az élményem, hogy mekkora művész. Az volt az élményem, hogy nagyon jó testi ereje van, nagyon jó lövő ereje van, de nem volt az az érzésem, ami az Zidánnal kapcsolatban volt, vagy amit a Ronaldinhoval kapcsolatban érzett az ember. Vagy a Messivel kapcsolatban elég könnyű megérezni, hogy hoppá, hát ez egy művész, ez egy zsonglőr, ez valami, ami, vagy azt hiszem, hogy a Maradona volt a csúcsa ennek, aki egy, nem tudom én, egy narancsal el tudott dekázni, úgyhogy nem, soha nem esett le, de azóta se. És azt hiszem, hogy ez a varázsa a futballnak, hogy egyszerűen több, mint profi sport, hanem van benne egy csipetnyi ebből a művészeti vénából, amit amit a legjobb, a legkiválóbb futballisták bele tudnak rakni, mondjuk az Zidane, akinek úgymond minden labdaérintése költészet volt. Volt valami ellenállhatatlan elegancia a játékában. És azt hiszem, hogy kézzel játszott labdajátékokban ilyesmit nem lehet felfedezni. Még a teniszben sem lehet felfedezni. Ott egyszerűen a hideg profizmusnak, meg a lelki nyugalomnak, meg a szakszerűen és pontosan kivitelezett ütéseknek a statisztikája határozza meg, hogy ki mennyire jó játékos. Egyszerűen sokkal kevesebb benne ez a művészi jelleg, ami az én számomra így ellenállhatatlan volt. Már elsőre.
És az is érdekes a labdarúgásban, hogy mondjuk egy játékosnál maximum másfél percet van egy mérkőzésen a labda, de mégis ebben a másfél percben olyan zseniális cseleket láthatunk, vagy akár egy passz, egy lövés képes egy egész mérkőzést eldönteni, és ez is a futball varázsa. És valóban ez a játék olyan, hogy nagyon intuitív. Ha van egy játékosod, aki nagyon egyedi megoldásokat tud a labdával elvégezni, vagy egy olyan paszt, olyan területet lát meg, amivel ad egy zicserpaszt a csapatásának, és lesz belőle fantasztikus gól, mint mondjuk, amikor itt felvesztük az adást, a tegnap Chiesa rúgott egy fantasztikus gólt. Tényleg ettől lesz gyönyörű ez a futball, hogyha ilyen játékosok játszák ezt a sportot.
Igen. Az a labda átvétel az nagyon, az kiváló volt. Meg egyáltalán az, hogy ő abban a szituációban lőtt és nem passzolt, az is hát igen, meggyőző volt mindenképpen. Meg az a nagyon erősebben, már mint a labdarúgásban, hogy itt egyáltalán nincsen garancia a gólra. Tehát simán benne van, hogy kimész a kis családoddal a meccsre, kifizeted a gyereknek, meg a nejednek, meg önmagadnak, és már kisebb vagyon, és lehet, hogy egyáltalán nem látsz gólt, és úgy sétálsz haza, hogy nem láttad a gólt, nem 0-0, akárha ki sem mentél volna. És pont ez, hogy ez a lehetőség, ez ugye mindig benne van a futballban, legalábbis, hogyha liga rendszerben játszanak, akkor mindig benne van a futballban. Azt hiszem, hogy ez teszi a gól örömöt olyan frenetikussá, amilyen más sportokban az én számomra eddig még nem volt megtapasztalható. Egy kosárlabdában az az élmény, azt kéne élvezni, hogy ott van két kosár a csarnokban, és azt így pakolják tele folyamatosan. És a végén van egy nagy számítás, hogy akkor 103-101. És akkor ennek, de mit ér egy kosár ott, ahol 103 pontot szerez az egyik csapat, és 101-et a másik? És mit ér a gól ott, ahol semmi garancia nincs a gólra, és lehet, hogy 150 percenként, lehet, hogy 300 percenként látsz egyet, az ott valami frenetikus, az ott valami elementáris, ami feltör. Az a szenvedély, meg az indulat, meg az érzelem. Ezt nem lehet ilyen módon más sportokkal összehasonlítani. Mert pont attól, és azt hiszem, hogy a futball pont ezért nem jól értékesíthető az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban kimegy az amerikai család a meccsre, ott ő ugyan nem akar onnan úgy hazamenni, hogy ő nem látott gólt.
Meg négy órát ott van a stadionban.
Igen, ő kifizette a jegyet, és ő ezért a jegyért akarja látni a kosarat, akarja látni a gólt, akarja látni a touchdown-t, és ezeket az amerikai sportoktól meg is kapja. Ott nincs olyan lehetőség, hogy te kimész a stadionba, és 0-0-val hazamész. És mivel hogy a futballban ez a lehetőség, ez mindig ott van, ez mindig fennáll, ezért aztán a labdarúgás Amerikában nem is tudott igazán gyökeret ereszteni. Mind a mai napig ők ugye próbálkoznak, nekik van egy ligájuk, ők azt a ligát, igen, azt, igen. Sőt, hát a női fociban nagyon jók is az amerikaiak, de valahogy az amerikai szellem, meg az amerikai érzésvilág nem tud ebben jól működni, mert nem, ők nem az egyetlen hatalmas katartikus élményre gyúrnak, hanem a permanens élményre. Tehát ők végigülik azt a meccset, és ők folyamatosan így a pénzüknél akarnak lenni. És nem akarnak egy olyan meccsre kimenni, mert rettenetesen frusztráló a 0-0 után hazamenni. És ők ezt a frusztrációt, tehát az egy sokkal kommercializáltabb társadalom, és ők ezt a frusztrációt nem kérik a pénzükért.
Hát, hogyha megengedtek egy példát, mi Erikkel kint voltunk a portugál-franciaországi mérkőzésen, és a magyaroknak szurkoltunk azon a meccsen, mert közben ment a németek elleni párharc, és úgy adott egy hatalmas szurkolói élményt, hogy nem is a magyarokat láttam, de mégis az a közösség, az a szurkolás, az elképesztő volt. És talán ez más a futballban, meg itt Európában, hogy akár egy 0-0 egy mérkőzés, ott van egy csapat, amit szeretsz, a fanatizmus, a futball szeretete mégis megadja azt a szurkolói élményt. Amerikaiaknak meg kell végig a látvány.
Hát meg ott show van most, ugye Knicks mez van rajtam, amikor New Yorkban ki volt a Madison Square Gardenben, ez volt a legfurcsább az egészben, hogy ott az emberek egy show műsorra vettek jegyet, végignézték, és ahogy vége lett, mindenki felpattant, és ment haza, és azt mondta, hogy fúha, ezért ennyit fizettem, volt egy estés szórakozásom, de nem volt az a kötődés, hogy még ott maradsz, és az üres stadionban keresett, hogy elcsíphatsz egy sztárt, meg hasonlók, hanem tényleg, mint a jó diákok, mindenki már vonult a kijárat felé.
Vagy keresed, hogy elcsíphetsz-e az ellenfél szurkolói közül valakit, aki arcon fejelhetsz.
Olyan is van.
Igen, tehát ez valahogy Amerikában nincs. Ott sokkal csekélyebb a törzsi jellege a futball, vagy a bármiféle szurkolásnak. Hanem ott sokkal inkább egy élményt veszel, és ott azért elsősorban azt hiszem szórakozni mész. Igen. Itt meg elsősorban győzni, vagy elbukni mész.
Igen.
Itt te tulajdonképpen a törzsi társadalom maradványa fölött rendezel egy, hogy mondjam, egy nosztalgia partit. Én azt hiszem, hogy egy Fradi Újpest az annak a nosztalgiája, annak a sok évszázados élménynek a nosztalgiája, amikor még különböző törzsek, különböző hadurak, vagy különböző országurak bandériumaiban gyülekeztek a harcosok, ezek megvívtak a másik úr harcosaival, és akkor lezajlott egy háború, adott esetben polgárháború, vagy keresztes háború, de hogy ezek az emberiség történetének mindig is a részei voltak. De most egy ideje már nem. Már nem lehet ezeket megvívni. Elsősorban azért nem lehet megvívni, mert az ellenség fővárosát már nem lehet elfoglalni, mert két atomhatalom háborúja az legfeljebb X lehet, de egy nagyon keserves X. Egy olyan X, ami után nincs több háború. Vagy legfeljebb botokkal és kövekkel, ahogy Einstein fogalmazott. Tehát ezeket a háborúkat már nem lehet újra megvívni, és akkor ezeknek a helyére Európa kitalálta a futballt. Ami ugye, hogyha klubok csapnak össze, akkor ezek zsoldos hadseregek. Hogyha meg nemzeti 11-ek csapnak össze, akkor meg ezek honvédő hadak. Ugye mindegyikhez tartozik egyfajta tradíció. Azt hiszem, hogy az emberiségnek szüksége van erre a törzsi tudatra. És valamilyen formában meg kell, hogy élje ezeket a törzsi összecsapásokat. És szerintem százszor jobb, hogyha a futballpályán éli ezt meg, mint hogyha egymás vérét meg belétontja ki.
És abszolút.
Igen, és azt hiszem, hogyha nem lenne futball, nem lennének ezek a tornák, nem lenne ez a folyamatos szelep, ami levezeti ezeket az agresszív férfi energiákat, amik arra szólítanák a férfiakat, hogy csapjanak össze egymással. De hát, hogyha itt van a futballmeccs, akkor a futballpályán egy modellezett térben ez a két csapat szimbolikusan megvívja a háborút, és hogyha ez nem elég a szurkolónak, akkor ott van a metró aluljáró, és ott azért még össze lehet csapni, és még le lehet játszani egyszer. Tehát, de ez általában úgy szokott történni, hogyha a csapat a pályán veszít, akkor még mindig nyerhetünk, mert a visszavágót megrendezzük a metró aluljáróban. Én azt hiszem, hogy az emberiségnek és hát főleg a férfiaknak ez valami fontos, valami, ami itt maradt a múltból, és azt hiszem, hogy amíg ezek a futballtornák zajlanak, és amíg ebben a szimbolikus térben ezek az energiák le tudnak vezetődni, addig esetleg nem kell megrendeznünk a harmadik világháborút.
De egyébként, hogyha már ezt a párhuzamot említed, akkor azért fontos hozzátenni, hogy 1930-as években azért a sportot használta ugye például a náci Németország arra, hogy a propagandáját azt közvetítse a világ felé. Utána azért volt nekünk ugye magyar vonatkozásunk is Puskás Ferenc, aki egyfajta emigrációval, a sporttal közvetítette azt, hogy ő kiválik abból a fajta Magyarországból. Most pedig azt látjuk, hogy a sport egyre inkább át van itatva ezzel a politikai fennhanggal, és igazából most már nem csak szimplán ugye kicserélődött az a küzdelem, amit ugye említettél, hanem valamilyen szinten én azt látom, hogy a sportba vívja meg a politika is egy picit részét az egész történetnek, hiszen közvetíteni kell az emberek felé, hogy ott van egy Ronaldo, és valamit elmond. Van egy LeBron James, valamit elmond. Ki áll valami mellett.
Hát meg gondolok itt a német-magyar meccsről, ahol mondjuk a politikai irányzatok is összecsaptak, és most már egyre inkább bekerül a sportba a politika, és akár láthatjuk a szivárványos karkötőt Neueren. A magyarok nem voltak hajlandók térdelni az írek ellen, csak a respektre rámutattak, emiatt mi rasszisták voltunk, pedig ugyanazt az értéket képviseljük, de nem úgy, ahogy Nyugat akarja. És szerintem ezeket a háborúkat most már a futballpályákon is megvívjuk, és nem lenne jobb, hogyha futball marad, és nem ennyire kerülne be a politika?
De szerintem mindig is így volt. Szerintem soha nem volt mentes a futball a politikától. Sőt, úgy általában ezek a sportok, ezeknek a hatalmaknak elsősorban arra valók, hogy a saját erejüket egy modellezett térben megmutassák. Hát nem csak Adolf Hitler rendezett 1936-ban olimpiát, ahol az éremtáblázat élén természetesen Németország állt, hanem nem olyan régen, 2008-ban volt a pekingi olimpia, és az éremtáblázat élén természetesen a Kínai Népköztársaság állt. Most rendezett Oroszország világbajnokságot 2018-ban. Oroszország természetesen nagyon felszívta magát erre a világbajnokságra, és hát kicsapták a spanyolokat.
Igen.
Majd azután, hogy kicsapták a spanyolokat, a horvátok ellen 11-esekkel estek ki a négy közé jutásért, majdnem bejutottak a VB elődöntőjébe. Egy olyan orosz válogatott, amit most, 3 évvel később megnézhettünk Dánia ellen.
Igen.
Hogy, milyen érdekes, és ugyanaz az orosz válogatott, és Csercseszov mester. Mire voltak képesek most, hogy nem a KGB rendezte a meccset?
Hát, felmosták velük a padlót.
Nem, igen, nem, tehát jól látszik, hogy minden állam, és úgy gondolom, hogy ahhoz az államhoz tartozó titkosszolgálat, ezeken a tornákon, amiket az adott ország rendez, mindig nagyon kitesz magáért. Ez nagyon fontos presztízs. Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy LeBron James vagy egy Cristiano Ronaldo bármit is gondol a világról, és hogy ő a világon formálni, megalakítani akar. Ezek az emberek a saját PR-jukat akarják formálni, arról gondolnak valamit. És amikor Cristiano Ronaldo azt mondja, hogy ne igyatok Coca-Colát, hanem igyatok vizet, azt egy nagyon alapos marketing tervezés előzte meg. Ott a Cristiano Ronaldónak a PR-osa az elmagyarázta a Cristiano Ronaldónak, hogy Cristiano, te már egy természeti erő vagy. Te megteheted, hogy kihívod akár a Coca-Colát. És a Cristiano Ronaldo ugyanhogy tapasztalhatja meg a saját nagyságát, a saját erejét, a saját brandjének az erejét, hanem úgy, hogy hát igen, ő azt mondja, hogy a Coca-Cola, azt rakjuk félre, én inkább vizet iszom, és azt javaslom nektek is, gyerekek, hogy ittatok egy kis vizet. Akkor ebben ugye két dolog történik. Egyrészt Cristiano Ronaldo kifejezésre juttatja az egészséges élet és a sportemberi élet iránti elkötelezettségét. Továbbá kifejezésre juttatja az ő nagyságát, kvázi egy akkora erőnek, mint ami a Coca-Cola, mondhatjuk úgy, hogy a földbolygó legerősebb brandjének neki mehet. Mert ő már egy annyira erős brand, hogy ő már ezt is megteheti. És én nem gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo valaha életében bármi mást is szem előtt tartott volna, mint a saját brandjét. Cristiano Ronaldot soha nem érdekelte az a csapat, ahol játszik. Őt körülveszi ez a legenda, hogy ő mindent belead. Mindent belead a győzelemért, hogy ő egy mekkora erős, ugye mekkora plusz, hogyha a te csapatodban játszik Cristiano Ronaldo. Hát meg lehet nézni a Juventust, hogy mi lett azután, hogy leigazolta Cristiano Ronaldot. Ja Istenem, rosszul mondtam. Mi lett azután, hogy Cristiano Ronaldo leigazolta a Juventust? Gyakorlatilag a Juventus megsemmisült, de Cristiano Ronaldo brandje erősebb lett. Cristiano Ronaldo lett az első olyan futballista, aki egyesítette az angol bajnoki címet, a spanyol bajnoki címet és az olasz bajnoki címet. Ilyen futballista még nem volt az európai futball történetében. Cristiano Ronaldo-ra kellett várni ehhez. Jó, lehet, hogy a Samuel Eto'o képes lett volna, hogyha nem a Mahacskalába vagy hova igazol, előbb elmegy a Chelsea-be, vagy bárhova Angliába, ahol nyilván nyerhetett volna. De ott a pénz azért fontosabb volt.
Hát van pár játékos, aki
nyilván. Cristiano Ronaldo, én úgy gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo-t soha nem érdekelte semmi a saját brandjén kívül. Ő az a narcisztikus sztár, akit csak az érdekel, hogy a következő, hogy amiután dobbant, a következő lépcsőfok, ahova lép, az fölfelé vezessen. Akár az öltözőn belül, akár a futballpályán, akár az átigazolási piacon. Neki csak az a fontos, hogy akárhány háromszöget rajzol föl a csapat az ellenfél tér felére, az utolsó háromszögnek a hegye ő legyen, mert neki kell befejezni az akciót. De én azt gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo egy csapás bármilyen csapat számára, amelyik leigazolja. Mert azért, mert már nincs olyan erős brand az európai futballban, egyetlen klub sem mondhatja, hogy a Manchester United sem mondhatja, sőt, akár most azt mondom, hogy a Real Madrid sem mondhatja, hogy ő egy annyival erősebb brand, mint a Cristiano Ronaldo. A legtöbb, amit tehet, akár egy Real Madrid, akár egy Juventus, hogy amikor a Cristiano menni akar, akkor azt tudja mondani, hogy goodbye Cristiano, és ezt ki tudja írni az Instájára.
És kap egy pár lájkot. Igen. Valóban ezt látjuk, hogy a játékosok annyira erős brendek lesznek, hogy akár egy Coca-Cola-val fel tudják venni a harcot, hogyha egy magyarnak egy Észak-Makedón játékos tette volna ezt meg, akkor több ezer euróra megbüntette volna őket az UEFA, de egy Ronaldo ma már lassan erősebb márka, mint egy Real Madrid, mint egy klub, és azt láthatjuk, hogy az NBA-be is hová vezetett.
Meg hogy ez már be van árazva. Tehát, hogy eddig is érződött, hogy egy ekkora sztár, mint egy Cristiano Ronaldo, ő már 7-8 évvel ezelőtt is azt csinált egy csapaton belül kvázi, amit akart, de most már ez be is lett tárazva. Tehát, hogy most már látni azt is, hogy a tőzsdén mennyit ér, hogyha a Ronaldo arrébb rak két Coca-Cola süveget.
És hát az igazság, ez persze senki nem meri kimondani, de hogy a Cristiano Ronaldo, amikor még a Manchester Unitedben játszott, akkor még tényleg alázatos volt. Tehát akkor még igaz volt a Cristiano Ronaldo-ra az, amit most mondanak róla, persze akkor nem mondták, hanem akkor azt mondták, hogy úristen, mekkora tehetség, de hogy ő úgy rugott, nem tudom én, 30-valahány gólt az angol bajnokságban, akkoriban nem is volt ilyen, ez valami elképesztő szám volt, hogy nem is csatárt játszott.
Igen,
hanem
akkor balszélső volt.
Hanem balszélsőt játszott. És így rugott rekordmennyiségű gólt.
31-et.
Igen, 31-et. Az akkor egy tényleg elképesztő teljesítmény volt, amit ott a Cristiano Ronaldo nyújtott. Ő befutotta a balszélt, bejátszotta a balszélt, és emellett meg ő kvázi csatárként is, vagy minden esetre góllövőként is az akciók végén ott tudott lenni, mert megvolt hozzá az erőnléte, mert megvolt hozzá a technikája, mert megvolt hozzá a képessége, hogy befejezzen. Hol volt ez a Cristiano Ronaldo azután, hogy a Real Madridba igazolt? Láttuk a későbbiekben ezt a Cristiano Ronaldot, ezt, aki fölszántja a pályát, aki alázatosan befutja a balszélt, előkészít és olyan mennyiségben fejez be, hogy abból 31 gól termelődik? Ezt nem láttuk többet. Cristiano Ronaldo előrelépett csatárnak, azt a futó mennyiséget azt el lehetett felejteni, amit ő korábban nyújtott, és az egész játék onnantól kezdve már csak arról szólt, hogy rugassunk rekordmennyiségű gólt Cristianoval, mert ő olyan nagyon jól fejez be. És már neki semmi másból nem áll a futball, csak abból, hogy az utolsó paszt megkapja, befejezze, és utána rohanjon ki a szögletzászló mellé pózolni, és játssza az eszét, hogy na hát, Cristiano megint befejezte a csodálatos gólgép.
De mégis nyertek 4 bajnokok ligáját a Real Madriddal.
Igen, meg mégis a legtöbb csapat erre szívesen bólintana, hogy igen, jó, de csináljuk.
De milyen körülmények között? Tudjuk jól, hogy a Real Madrid az UEFA-tól, sőt, hát végignéztük, hogy a Real Madrid az UEFA-tól milyen mértékű segítséget kapott ezeken a meccseken. Milyen mértékű nyomást kapott.
Azt mondod, hogy bírói
abszolút
segítségeket kaptak ezen a mérkőzésen.
Az elmúlt 15 évben az UEFA minden elképzelhető eszközzel segítette a Barcelonát és a Real Madridot a újabb és újabb bajnokok ligája győzelmekhez. Az volt a nagy üzleti terv, hogy itt a futballt, ami egy túl bonyolult dolog a fiatal fogyasztók, meg a női rajongók számára, akik elsősorban nem a futball miatt nézik a meccseket, mert nincsenek beavatva ebbe a tradícióba. Hogy hát már nekem már az apám is az Ipswichnek szurkolt. Tehát ezek, nem ezeket a fogyasztókat akarják kiszolgálni.
Igen.
Őnekik ez az egész európai futball túl bonyolult, túl sok szereplős reality. Nem átélhető. Ezért le kell egyszerűsíteni egy sokkal egyszerűbb dilemmára. Real Madrid vagy Barcelona? És ezt még tovább egyszerűsíteni egy még egyszerűbb dilemmára. Cristiano Ronaldo vagy Messi. Na így már átélhető, na így már fogyasztható, így már el lehet adni vele szénsavas üdítőitalt, mentolos rágógumit, meg amit még akarsz. Így a futball természetesen elveszíti azt a jellegét, ami miatt szeretni lehet nekünk, boomereknek. De én helyettem kínai, meg tájvani tini lányok tömege áll sorba, hogy belépjen a reality terébe. Én meg hát kiszivárgok belőle, mert az én számomra ez így már viszonyogtató. Ennek megfelelően, hogyha a Real Madrid vagy a Barcelona bejutott a 8 közé, mert oda azért mindig bejutnak a maguk erejénél fogva, onnantól kezdve olyan mértékű segítséget és támogatást kaptak, ami ezen a szinten már döntőt ér. És a döntőben is megkapták ezt. Mindig, minden körülmények között. De nem így csak az elmúlt 15 évben. Hát 1998-ban a Real Madrid Mijatovic lesgóljával nyert a Juventus ellen.
Arra én nem emlékszem.
Ez már azt megelőzően is így ment. Az UEFA-nak az az érdeke, hogy Messi-Ronaldo dilemma legyen, hogy legalább Messi vagy Ronaldo legyen ott a bajnokok ligája döntőjében minden évben. És ők azért ezt nagyjából el is intézték, hogy minden évben valamelyikük ott legyen. És valamelyikük élményé tegye a futballt azoknak, akik egy Salahot nem tudnak értékelni. Mert hogy kell értékelni? De a Salahot az nem egy erős brand, az legfeljebb egy kiváló futballista. De így ez azért nagyon-nagyon sokak számára, a rajongók számára nem átélhető. Átélhető a szurkolók számára. Csak hát én azt hiszem, hogy a futballnak a kommercializálása az annak érdekében zajlik, hogy a rajongók tömegét a szurkolók tömegének a feláldozásával hódítsák meg. Igen. És én azt gondolom, hogy számos jel utal arra, hogy a tradíció az sok tekintetben már akadálya a futball népszerűségének, a futball egyre nagyobb fokú népszerűsítésének a fiatalabb korosztályok körében. Hogyha megvalósult volna ez a Superliga, amit ugye terveztek ezek a top klubok Európában, amit én nagyon sajnálok, hogy nem valósult meg, mert én örültem volna, hogyha eltakarodnak, mármint ezek az óriás klubok. Nem ártott volna, tehát én szívesebben néznék Bajnokok Ligáját Real Madrid nélkül meg.
Egyébként szerinted akkor mentesebb lenne egy kicsit ettől a fajta politikai játszmáktól? Tehát amit az UEFA játszik, amit az UEFA játszik a nemzetállamokkal, stb., ez mentesebb lenne szerinted akkor?
Hát legalább néhány évig. Legalább néhány évig, amíg aztán az európai futball ki nem termeli újra a saját óriás klubjait.
Igen. De... Tartjunk most egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk akkor pont itt a Tribün adását.
Tribün, a Spirit FM sportmagazinja. Nálunk egyetlen zicser sem marad ki. Minden, ami sport. Átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1-es száguldó cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Barázs.
Folytatjuk is a Tribün adását. Puzsér Róberttel beszélgetünk a labdarúgásról minden területével kapcsolatban. Mi a véleményed arról, hogy a futballklubok egyre inkább globális márkákká válnak, és az Adidas és a Nike egyenmezeket kezdett gyártani, akár a címereket is megváltoztatják most a csapatok, a Juventus, az Inter is megváltoztatta most nem régiben a címerét, és a Manchester United most már egy globális márka lett. A globális szurkolókat akarja inkább kielégíteni, mint a lokális szurkolókat, akár ahogy említetted a Superliga megalakulása is ezt szolgálta volna, hogy nem a helyi szurkolókat akarjuk kiszolgálni, hanem a világ minden táján lévő szurkolókat. Mennyire jó irány ez, hogy ennyire sablonossá válnak a csapatok, és talán a tradíció, az identitás kezd kiveszni a csapatokból, a klubokból?
Szerintem tragikus. Engem ez például gyakorlatilag eltávolította az európai klubfutballtól. Már nem csak arról van szó, hogy a Juventus iránti elfogódott rajongásom és szerelmem az így kihunyt, mert már gyakorlatilag nem volt Juventus, amiért rajongjak, tehát most a Juventus elveszítette a kapcsolatát a tradícióival, és egy globális márkának meg nem bírok szurkolni egyszerűen, és főleg nem bírom nézni a meccseket úgy, hogy ott van a pályán a Cristiano Ronaldo, aki gyakorlatilag megsemmisítette a klub étoszát. Persze a Cristiano Ronaldo is csak egy koporsószög, mert ugye a címer pajzsnak az elvetése is helyette ez a márka logó, amit bevezettek a helyére, akkor szépen lassan eltűntek a zebracsíkok. Volt egy olyan szezon, nem a tavalyi, hanem a tavaly előtti szezon, amikor már nem voltak zebracsíkok a Juventus vezén. Tehát Olaszországban az Adidas megpróbálta elvégezni azt, amit a Spanyolországban, konkrétan a Barcelonánál a Nike elvégzett, hogy a Barcelona az korábban ott gránát, vörös, kék sávok voltak, képezték a mezt. Na ennek lett vége.
Most már kockás, meg mi egyéb?
Már nincs meze a Barcelonának, csak színei. És igen, ebből a két színből a Nike idényről idényre megalkotja a saját koncepcióját, azt a mezt, ami abban az évben a streetwear divat Barcelonában. Ugye valójában divat cikkeket gyártanak.
Igen.
Tehát a streetwear-t gyártanak abból, aminek állandónak kéne lenni, aminek idényről idényre a tradíciót és az identitást kéne hordoznia, aminek át kéne ívelnie generációkon, aminek évszázados tradíciónak kéne lennie, ami sérthetetlen kéne, hogy legyen. Abból legyártanak egy idényről idényre változó divatot. De hát pont erre szolgálnak a B-mezek. A B-mez az arra szolgál, hogy az Adidas meg a Nike divatot diktálhasson, streetwear-t diktálhasson idényről idényre azoknak, akik utcai viseletet akarnak a csapatnak a mezéből önmaguk számára vásárolni. De az a mez, az, ami kéne, hogy a tradíciót hordozza, abban ne divatozzanak, de ugyan kimondhatja meg az Adidasnak és a Nike-nak. Ennek a két nagy globális multinak, akik iszonyatos pénzeket fizetnek ezeknek a kluboknak azért, hogy ők találják ki a mezt. Innentől kezdve az a klub, vagy bárki adnál a klubnál, nem fog beleszólni abba, hogy hogy néz ki a mez. Elraktátok a pénzt, tudomásul vettétek, hogy mi tervezzük a mezeteket, mi nekünk meg nem ér semmit a ti tradíciótok. Mi nekünk a budget jelent valamit, az, hogy ebben az idényben mennyi mezt adunk el. És mi annak megfelelően fogjuk tervezni ezeket a mezeket. Ennek aztán az a következménye, hogy a klubok identitása, meg a beazonosíthatóságuk generációs tekintetben, évszázados tekintetben az elkezdett szétzuhanni, elkezdett szétesni. Ráadásul úgy csinálnak a tévétársaságok, minthogyha bárkinek egy évszázadon keresztül nehezére esett volna a tradicionális mezekben megkülönböztetni a csapatokat. Ráadásul úgy, hogy még csak színes tévé sem volt. Hát fekete-fehér tévé volt, de mégis meg lehetett különböztetni két csapatot. Az egyik az mondjuk a német válogatott volt, ami egy fehér mez, fekete nadrág, fehér lábszárvédő. A másik oldalon meg mondjuk ott volt a magyar válogatott, piros mez, fehér nadrág, zöld lábszárvédő. Meg tudtuk különböztetni a kettőt. De a tévétársaságok azok úgy gondolták, hogy itt Európában lehet, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a kettőt. Akár fekete-fehér tévén is. De ott Távol-Keleten, ahol talán azt sem tudják, hogy mi a tradíció, meg mi a futball tradíció, meg hogy egyáltalán ezek a Beckenbauer miben volt, meg a Gerd Müller miben volt, meg a Uwe Seeler miben játszott, vagy miben játszott a Bozsik, miben játszott az Esterházy Márton. Ki tudja azt ott, kit érdekel az ott? Itt arra van szükség, hogy bárki, bármilyen korosztályból, ha életében nem látott futballt, most kapcsolod a életében először, azonnal meg tudja különböztetni a két csapatot egymástól. Tehát mostantól az a szabály, hogy az egyik csapatnak tiszta sötétben kell lennie, a másik csapatnak meg tiszta fehérben kell lennie. Tehát fehér lábszárvédő, fehér nadrág, fehér mez, ez lesz az egyik csapat szerelése, a másik csapat meg választ magának egy sötét színt. Választhatja a pirosat, a kéket, a feketét, de lábszárvédőtől mezig abban lesz. Tiszta fehér, tiszta sötét. Ilyen csapatok csapjanak össze. Aminek a következménye az, hogy megint csak elkezd szétzuhanni, de most már nem a klubidentitás, hanem a nemzeti identitás. Most erre az olaszok azt húzták, hogy akkor egy kicsit világosabb lesz a mez, és egy kicsit sötétebb a nadrág. Mind a kettő sötét. Nagyon jól meg lehet majd különböztetni, de legalább valamiféle kontrasztot képezzünk már, valamilyen módon reflektáljunk a történelmünkre, reflektáljunk a tradícióinkra. De a súlyos probléma az, hogy de ez csak a mi problémánk, nem nekünk gyártják már ezt a futballt, meg a futball közvetítéseket, meg ezt a labdarúgást, mint élményt, hanem olyanoknak, akik nálunk fiatalabbak, globálisabbak, tehát nem feltétlenül európaiak, jobb fogyasztók adott esetben, és nincs kapcsolatuk ezzel a tradícióval. Ha lett volna Superliga, akkor a 45 perces félidőknek is búcsút inthettünk volna. Már a Perez, a Real Madrid elnöke és a Superliga szellemi atya, ő már arról beszélt, hogy ezek a 45 perces félidők, ez így már nem működik. Ez így már nem jól közvetíthető a 14 és 22 éves kor közötti fogyasztók
számára. Hát már nem tudnak annyit.
Már pedig ők azok, akiket most meg kell fertőzni a futballal. Ez a nagy feladat. És ez így 45 perces félidőkkel nem megy, ezek a fiatalok na, nem tudnak 45 percen keresztül koncentrálni egy valamire, ráadásul ezek a 45 perces félidők nagyon rosszul közvetíthetővé teszik a futballt, ez azt jelenti, hogy nehezen kommercializálható, hiszen hát valójában egyetlen reklámszünete van ennek így. Mennyivel jobb lenne, ha lenne 6 reklámszünet. Még minden fél időben lenne 3.
Vagy kisképernyőn megjelenik a reklám, ezt is el tudom képzelni, hogy majd vagy a meccs kerül kisképernyőre, és közben megnézzünk egy reklámot.
Hát vagy a VAR-t variálják, és amíg csekkolják, addig bejön egy pár. Mint az amerikai közvetítésekben.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy kicsit egész Európa elindult egy ilyen amerikai vonalon. A Forma 1 is egyébként teljesen átitatott lett ezzel, és szerintem az európai focinak is ez lehet az útvesztője gyakorlatilag. És nem tudom, hogy igazából ezeket a globális dolgokat felveszik, mint egyébként a lobbista megmozdulások is, hogy ennek hol lehet a vége? Nem tudom, hogy elveszhet szerinted a futball úgy unblock?
Meg a Dénes Ferenc sportközgazdásza beszélgetünk, és ő mondta azt, hogy kifizeti meg a tradíciót, hogy ma már a futball az egy üzletág. Uh-huh. A labdarúgás szenvedélye, a morális értékek, ott van a grundon, ahol mi focizunk, akik nem tudnak, csak egy picit, és ott van a utánpótlásban, ahol értékeket képviselünk. De a labdarúgás az most már egy üzlet. A Cristiano Ronaldók, mint üzletemberek játszák ezt a sportot magas színvonalon. Ki az, aki megfizeti ezt a tradíciót? Mert most már nem lehet fenntartani a tradíciót, mert a pénz beszél.
Há jó, hát lehet így érvelni, csak akkor engem hagyjanak ki belőle. Tehát nem, én egyébként ezt tudomásul veszem. Mert tényleg gyerekes dolog lenne nem tudomásul venni, hogy merre halad a világ. Tudomásul veszem, hogy erre halad a világ. Csak akkor én meg már ebben nem fogok tudni részt venni. Engem ez így már nem mozgat. Én ehhez a Juventushoz ilyen körülmények között már nem tudok kapcsolódni, és azáltal, hogy kizuhantam a Juventus rajongásomból, vagy a Juventus szurkolásomból, azáltal kizuhantam úgy az európai futball élményvilágából is. De én most ezt most már miért kövessem? Most ez engem most már miért érdekeljen? Hogy az egyik cég az legyőzi a másik céget a döntőben. Mi mozgasson engem? De, és én tudom, hogy az UEFA meg a FIFA nem sír utánam. Yeah. Mert mondom, tajvani lányok tömege áll sorban, hogy a helyemre lépjen a tribünön, vagy a stadionban, vagy a monitor előtt. Tudomásul kell venni, hogy ez a hőskor, ez elmúlt. Ennek leáldozott. És nekünk meg már nincsen akkora szavunk, meg akkora vásárlóerőnk, akkora fogyasztói jelenlétünk, hogy mi nekünk megőrizzenek egy olyan tradíciót, amely tradíció őket már akadályozza, hogy még több és több és több és több pénzt facsarjanak ki ebből az üzletágból. Én szerintem az ősbűn az valahol a Boszman szabály körül keresendő. A Boszman szabály nyomán semmisültek meg a nemzeti futball tradíciók. Ma már nincsenek nemzeti futball tradíciók.
Talán Magyarországon. Vagyis hát arra gondolok, hogy kimentünk Németországban, és képviseltünk egy identitást, és szerintem ott a magyar identitásnak a nyugati
De ez politikai, ez egy politikai ügy, de nem olyan értelemben nincsen, hogy Sebes Gusztáv kitalálta, hogy hogyan játszanak a magyarok, és akkor ezzel Sebes Gusztáv egész Európának, meg az egész világnak feladta a leckét futballból.
Ja, ez igaz.
Ez volt a magyar futball tradíció. Aztán Rinus Michels, aki nagyjából ezt fejlesztette tovább, megint csak feladta a leckét a világnak futballból 1974-ben. Aztán Johan Cruyff, aki ugyanezt a Rinus Michelsi örökséget, amit a Sebes Gusztávtól jött Rinus Michelsen keresztül, fejlesztette tovább, és újra feladta a leckét a világnak, ugye a totális futballból. És aztán ezt vette át a Pep Guardiola, és a mai állapotában ez a Guardiolai tikitaka, így hívjuk, ez erre lehet azt mondani, hogy itt ez egy végigkövethető futballtradíció. És akkor ezzel a futballtradícióval állt szemben mondjuk az angoloknak a játéka, akik a széleket erőltetik, erőből futballoznak, beívelnek, nagy darab fizikai fölényt biztosító, ilyen nagyon erős, nagyon agresszív centerekkel dominálják az ellenfél ötösét, és akkor ott begyűrik a gólt. Ezzel szemben áll mondjuk az olasz futballtradíció, ami meg a Catenaccio, nagyon nagyfokú szervezettség, és a lényeg, hogy ne kapjunk gólt. Vagy és akkor majd valahogy szerzünk elől egy gólt. Nagyjából ez volt egyébként tegnap az olaszoknak a játéka, aztán végül aztán bekaptak egy gólt, de hát mennyi ideje nem kaptak azok gólt?
Ezer valahány perc. Úristen.
Tehát én meg azt látom, hogy ezeknek a futballtradícióknak nagyjából vége van. És mondom, ennek a helyére került az, hogy a tiki-taka, a Guardiolai foci, az univerzálissá vált. Az azt jelenti, hogy már minden csapat, ha jó és képes nyerni, akkor az úgy képes nyerni, hogy ő rajzolja fel a több háromszöget az ellenfél tér felére.
És hát nem csak az európai csapatok, hanem a dél-amerikai csapatok is átveszik ezt az univerzális labdarúgást, mert hogyha az 1950-es Pelé időszakra gondolunk, akkor a brazilok meg előtte még a dzsingát játszották, de ma már a dzsinga azért nem nagyon létezik a braziloknál sem, ők is ezt a kis passzos taktikai rendszert játszák. A dél-amerikai futballstílus az is azért egyre inkább kezd kihalni.
Igen. És hogy haltak ki a futballtradíciók, mondjuk ez a hagyomány, úgyhogy az adott ligák elvesztették a maguk nemzeti karakterét. Ez a nemzeti karakter, ez az volt, hogy az angol bajnokságban angol futballisták játszottak, és akkor játszhatott minden klubban három légiós. Spanyol labdarúgás, meg spanyol liga, spanyol játékosok töltötték fel a klubok kereteit, és volt három légiósnak lehetőség, és akkor mondjuk a keretben maximum elfért 6 vagy 7, de az volt a maximum, mert abból legfeljebb 3 lehetett egyszerre a pályán. Az is AC Milánra emlékszem, amikor náluk volt 7 légiós, amiből játszhatott éppen 3, mert ott volt a Papen, ott volt a Desai, ott volt a Savicevic, ott volt még ott volt a Van Basten, ott volt a Rijkaard, ott volt a Hulit, és persze nem játszhatott közülük, ja, és akkor még megvették a Ronaldo, megvették a Rivaldót. Ja, és még ezzel a kerettel, mert hát ugye Berlusconi, ővé volt egész Olaszország. Ő aztán tényleg bárkit megvehetett, vagy bármit. De ott kellett, hogy legyen egy csomó emblematikus, szimbolikus, ikonikus olasz játékos. És azért ő rájuk kellett, ő köréjük kellett a csapatot felépíteni. Ennek lett a Bosman szabállyal vége. Oda jutottunk a Bosman szabály nyomán, hogyha ma az elképzelhetetlen magas színvonalú világválogatott élményt akarsz, hogy a legnagyobbak játszanak minden poszton, már nem a válogatott futballt nézed, hanem meg kell nézned a galaktikus Real Madridot, vagy a galaktikus Barcelonát, vagy olyan klubokat, mint mondjuk a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern, vagy a Manchester City, ahol tényleg minden poszton két világklasszis van, és amelyik éppen a jobb formában van, az játszik, vagy amelyiknek jobbak a statjai, éppen az játszik. Most ilyen körül, régen meg az volt, hogyha meg kellett nézned egy válogatott meccset, és akkor ott az volt az élményed, hogy na, itt most olyat láthatsz, amilyet a klubfutball nem tud nyújtani neked, mert a klubfutball a tradícióhoz tartozik, itt meg valami más szervez. Itt előfordulhat az, hogy 6 különböző topklub legjobb játékosa együtt játszik.
Igen.
Itt azt hiszem, hogy ez az igazi probléma, hogy, hogy elveszett a futballnak ez a nemzeti jellege. A klubok azok évtizedeken keresztül olyanok voltak, mint a törzsek. És ugye ezek a törzsek, ezek nagyon erős identitási jegyekkel határozták meg magukat, és álltak szemben egymással. És ahogy ezek a törzsek szépen átformálódtak cégekké, úgy ezek a harcosok, akik a törzseknek a jelképei voltak, meg a hősei voltak, úgy váltak milliárdos, elkényeztetett, identitás nélküli sztárokká, akik nem a klubhoz tartoznak, meg nem a klub címeréhez tartoznak, hanem a Lamborghiniükhöz tartoznak.
Ja. És pedig a futball szlogenek, a csapatoknak a szlogenjei ezt jelzik. Például a Barcelonánál több, mint egy klubban, akkor a Bayernnél vagyunk, akik vagyunk, Liverpoolnál, You Will Never Walk Alone, ezek a szlogenek pont a identitását jelzik a csapatoknak, és ezt is egyre kevesebbet
használják. Hát csak, hogy ezek már kiüresedtek. Jól hangzó szlogenek, amik már nem jelentenek, semmit. Tulajdonképpen mantrák. Igen. Mantrák jelentés nélkül. Egy szlogen az addig képez tradíciót, amíg annak tartalma van. Azt mondjuk a Barcelonáról, hogy több, mint egy klub, mennyivel több?
Hát üzletileg mindenki.
Igen. Egy multinacionális részvénytársasággal feltétlenül több, igen, mint egy futballklub.
Igen. Akkor számodra mi a futball jövőképe? Hogyha ezt a kapzsiságot nézzük, hogyha ezeket a folyamatokat, amiket most átbeszéltünk, neked hova tart ez a futball? Hol lett ennek a vége? Ugye a kapzsiságnak is egyszer valami lesz a végén. Nem lehet a végtelenségben növekedni.
Szerintem az van, hogy most már választani kell. Vagy a tradíciót keresed és követed, vagy a csillogó sztárokat követed és azokért rajongsz. Hát kvázi, vagy szurkoló maradsz, vagy rajongóvá válsz. Ha szurkoló maradsz, akkor vár téged a másodosztály, meg a harmadosztály, meg a megyeegy. Ott még van tradíció, mert hogy még nem olyan jó üzlet. De hát még megengedhetik maguknak a csapatok, hogy gondoljanak mondjuk önmagukról, vagy valljanak mondjuk önmagukról valamit. Spanyolországban a Bilbao még ilyen. Ugye tudjuk, hogy a Bilbaónak csak baszki játékosai vannak. Ez egy nagyon kemény nacionalizmus, de mivel egy kisebbségi nacionalizmus, ezért aztán nem üldözi az UEFA, hanem azt mondja, hogy hát ez a ti tradíciótok, még van valamiféle tradíciótok, ott csak baszkok játszanak.
Igen.
Történelmileg mindig is így volt. Jó, ez még sokkal szebben nézett ki 20 éve, amikor még nem is volt reklám a mezükön. Az volt ugye az azért az igazi. Most azóta azért lett egy reklám a mezükön, de legalább ezt a tradíciót még tartják. De ilyenre még csak egy másik példát sem tudok hozni. Hát a Bilbaón kívül nincsen ilyen klub, amelyiknek a tradíciója fontosabb lenne, mint a megtérülés, és itt van egy nagyon jó játékos, akit le tudunk igazolni most ingyen, vagy nagyon olcsón, és ez most egy nagyon jó lehetőség, de nem baszk, mit csináljunk? És azt mondja a klubvezető, hogy hát ezt sajnos nem tehetjük meg, nagyon szeretnénk, de nem lehet. Miért? Mit tiltja meg nekünk, akik a cég vagyunk, akik a célja vagyunk ennek az egésznek, ennek az egész vircsafnak? Kitiltja meg? Hát a tradíció, ahol még van tradíció. Tehát, hogyha valaki a tradícióhoz akar kötődni, annak ott van a másodosztály is. Angliában a másodosztály meccsei is teltházak előtt mennek. Magyarországon meg az első osztály meccsei sem. Hát azt hiszem, hogy a másodosztály, meg a harmadosztály, tehát a futballnak ez a mély merítése, ez még hordoz tradíciót, csak akkor le kell mondanod a csillogó sztárokról, meg arról a megdelejező színvonalról, ami miatt most itt nagyjából elválik, hogy miért szereted, miért jársz meccsre. És a szörnyű igazság az, hogyha még mindig a futball érdekel, akkor engedd el a tradíciót, és akkor nézheted a csodálatos futballt, és nagyon magas színvonalú élményt kapsz. Ha meg nem, és nagyjából kvázi a balhé érdekel, csak a balhéért mész a meccsre, akkor meg le kell mondanod a színvonalról, de de ott lesz identitás. Én nem mondom azt, hogy feltétlenül arcon kell fejelned az ellenfél szurkolóját a metró aluljáróban, de hogy akkor ott te a balhét fogod megkapni, mert te ott az identitásért mész. Identitást akarsz meríteni. De akkor az már nem az LCRFC Köln, hanem a Fortuna Köln.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a tribünben. Mindenképpen nagyon izgalmas beszélgetés volt számunkra is, és bízom benne, hogy a hallgatók számára is.
Köszönöm szépen.
Sziasztok. Köszönjük nagyon.
Sziasztok. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok.
Sziasztok.
Tribün. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribün. Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.